Jó reggelt kívánok! Folytatjuk a reggeli monitor legérdekesebb beszélgetéseivel. A következő szűk fél órában szó lesz egyrészről a hazai dinnyepiacról, illetve felújításról is, egészen pontosan az otthon felújítási program végleges feltételeiről, azonnal jövök a részletekkel.
Hétvégi menetrend. Gazdaság és kultúra mindenevőknek.
A vártnál két héttel hamarabb kerül a boltokba a magyar dinnye. A Syngenta dinnye specialistája azt mondta, idén a termőterület csak nem 20%-os növekedésének köszönhetően emelkedik a betakarítható mennyiség is. Lackházi Pál szerint várhatóan 140-160 ezer tonna görög dinnyét és 10-12 ezer tonna sárga dinnyét takarítanak be a nyári időszakban a hazai termelők. Lakatos László interjúja.
Az elmúlt hetekben elég sokat esett az eső, illetve elég meleg van, és most is ilyen rekord hőséget ígérnek a hét második felére a meteorológusok. Az ember azt gondolná, hogy a dinnyének erre a kettőre van szüksége, megfelelő mennyiségű csapadékra és irgalmatlan melegre. Ezek szerint akkor idén jó termés lesz.
Ugye a dinnye szereti a vizet, de mondjuk a felülről érkező csapadék az nem teljesen kedvező a dinnye számára, ugyanis a legnagyobb területeken már mint csefektető öntözéssel öntöznek a gazdák, és ez a felülről érkező csapadék az igazából ugye a lombot vizessé teszi, nedvessé teszi, és az a gomba betegségeknek nagyon kedvező, főleg, hogyha a meleg időjárás is párosul hozzá, úgyhogy erre nagyon oda kell figyelni a gazdáknak, megfelelő védelemben részesüljön ilyenkor a dinnye, de hozzáteszem a csapadékra, illetve hát a vízre, tehát anyagra, arra szüksége van a dinnyének. A meleg időjárás az abszolút kedvező a dinnye számára, mivel egy melegigényes növényről beszélünk, és ez segíti a fejlődését, segíti az érési folyamatokat.
Mennyi dinnye lesz idén? Lesz-e elég dinnye, és mikorra várhatóak az első hazai termésű dinnyék a boltokban?
Abszolút lesz elég dinnye. A magyarországi hazai fogyasztás azt teljes mértékben ki tudjuk szolgálni. Ez annyit jelent, hogy körülbelül nagyságrendileg egy ilyen 100-110 ezer tonna mennyiség kerül a magyar fogyasztókhoz, és ezen kívül egy olyan 40-50 ezer tonna juthat exportra, melynek a legnagyobb része lengyel, német, szlovák, cseh piacokra kerül a nyár folyamán.
Idén korábban lesz magyar dinnye, ez nem csúszik-e össze az import dinnye szezonnal, mert ugye korábbi években erről volt szó, hogy nagyon nem tesz jót a magyar termelőknek, hogy itt összecsúszik a göröggel mondjuk, vagy az egyéb déli országokból jövő exporttal, vagy ez már megszűnt a drága szállítás miatt?
Hát egyrészt mérséklődött, másrészt az időjárási anomáliák azok ezekben a mediterrán országokban is, ahonnan hazánkba is szokott érkezni dinnye, ott is melegebb, szárazabb periódusok voltak, emiatt hasonlóan hozzánk hamarabb kezdődött ott is a betakarítás, és emiatt nem csúszik úgy össze. Nyilván fontos az, hogy a Magyarországon lévő áruházláncok azok előnyben részesítsék a magyar kiváló minőségű dinnyét, mivel ez mégiscsak hazai, megbízható, ellenőrzött termesztésekből származik, és kiváló minőségű, ízű. És nyilván hát a korai időszakban gyakorlatilag márciustól már megtalálható a boltok polcain a külföldi dinnye. Szeretjük is fogyasztani, de ez ugye kisebb mértékben történik még ilyenkor, és a nyár, a melegedés, a forró időszakokban szívesen nyúlunk ehhez a frissítő gyümölcshöz.
Mennyi dinnyét fogyasztunk egy évben? Mennyire vagyunk dinnyekedvelő nemzet?
Szeretjük a dinnyét, átlagosan görög dinnyéből körülbelül egy ilyen 10-12 kg per fővel tudunk számolni, sárga dinnyéből 1-2 kg, tehát az nagyon minimális mennyiség. Nyilván vannak olyan országok, ahol ennél magasabb szintű a egy főre eső fogyasztás. Mi is sarkaljuk a fogyasztókat, hogy főleg a nyári időszakban, amikor elérhető egy nagyszerű gyümölcs, akkor fogyasszák bátran, egészséges, frissítő hatással van az emberre.
Ha már itt megemlítette a sárga dinnyét is, önök vizsgálták-e, vagy vizsgálta-e valaki, hogy mi az oka annak, hogy sárga dinnyéből ennyivel kevesebb fogy Magyarországon? Most túl az árám, ami ugye jelentősen magasabb, mint a görög dinnyé.
Valóban, magasabb kilogrammos áron van a görög dinnyéhez viszonyítva, de más gyümölcsökhöz viszonyítva nem gondolom, hogy relatíve magasabb lenne a fogyasztójára. Azt látni kell, hogy sárga dinnye egy kedvelt, keresett dinnye itt egyébként nálunk alapvetően kétféle típust, a kantallup, illetve a gália típust kedveljük itt Magyarországon. Nagyobb a kockázata a sárga dinnyének, nehezebben termelhető, érzékenyebb bizonyos betegségekre is, és emiatt ugye a költsége is magasabb.
Tehát akkor ezért nincs is belőle több, és ezért nem is tud nagyon bezuhanni az ára, mert hogy magas költsége van.
Igen.
Akkor térjünk vissza a görög dinnyéhez, már azért is, mert az igen népszerű, és nekem van egy olyan emlékem gyerekkoromból, hogy ilyen hatalmas 10-12 kilós dinnyékkel, vagy volt, amikor még nagyobbal is hazaállított a nagyapám, mert ő aztán igazi dinnye fan volt, és hát most is lehet látni ilyen nagyobb 6-7-8 kilós dinnyéket, de mintha most az lenne a nemesítés iránya, hogy egyre kisebbek és ilyen egyendinnyék legyenek, és persze nagyon kis kompaktak, de valahogy így eltűntek ezek a nagy dinnyék. Jól látom én ezt, hogy van egy ilyen irány, vagy ez csak a véletlen hozta a korábbi években, és lehet, hogy idén megint csak ilyen hatalmas dinnyék lesznek.
Hát igazából ugye ez egy fogyasztói társadalmi változás, aminek következménye így a dinnyébe is begyűrűzik. Igen, valóban 10-20-30 évvel ezelőtt a nagyobb testű 10 kiló vagy 15 kiló fölötti dinnyéket termelték a termelők, illetve fogyasztottuk. Gyerekként én is emlékszek rá, hogy sokszor az ifa állt meg az utca szélén, és onnan vásároltuk a dinnyéket. Ugye hát ez a belföldi fogyasztás, mi valahogy ennek egy tradíciója is van, hogy a nagyobb testű dinnyékhez ragaszkodunk.
Valószínű azért is, mert főleg amióta nem lehet lékelni, azért nagyobb esély van arra, hogy a nagy dinnye az édesebb, finomabb.
Igen, tehát van benne egy ilyen tendencia is, de ugye a fogyasztói változások, hogy most már egyre többet vásárolunk, gyakorlatilag mindent egyszerre meg tudunk venni az áruházláncokban, ez magával hozta azt, hogy egy kisebb termésméretű, de ugyanolyan kiváló minőségű fajták vannak már, mint akár a nagyobb testű dinnyék körében. Ugye ezt könnyebb cipelni, be tudom rakni otthon a hűtőszekrénybe, úgyhogy van egy ilyen változás, egy ilyen trend, ha úgy tetszik, fogyasztói változás, de ezek nem a nagy dinnyéknek a kisebb méretű egyedei vagy termései, hanem ezek pont erre kinemesített fajták, amik átlagosan mondjuk egy ilyen 6-8 kg-os termésmérettel rendelkeznek, amelyek kiválóan bírják a szállítást, minőségileg ugyanolyan jó, kifogástalan állapotú dinnyék, hosszan eltarthatóak, és mondom, könnyebb vele bánni, inkább többször ugye meg tudjuk vásárolni ezeket az áruházláncokba, és a kisebb dinnye egyébként exportra is kiválóan megfelelő, tehát kevésbé nyomódik, törődik.
Az elmúlt években nagyon sokszor volt arról szó, hogy egymás után adják fel a termőterületeket a gazdák, és veszélyben van a magyar dinnye. Idén miről lehet beszámolni? Megnyugodtak a kedélyek, és újra érdemes dinnyét termelni Magyarországon, és nőnek a dinnye termőterületek, vagy sajnálatos módon folytatódik ez a megindult folyamat, és fogy a termőterület is, és a gazdák is hagynak fel a dinnye termesztéssel.
Igen, hát ugye nem könnyű a mezőgazdasági szakma, így a kertészet is ezen belül. Komoly kihívásokkal néznek szembe a termelők nap mint nap, de azt el lehet mondani, hogy az elmúlt években valóban egy ilyen csökkenő tendencia mutatkozott, ami a területet illeti. 10 évvel, 15 évvel ezelőtt még ilyen 10 000 fölötti hektárszámról beszéltünk, akkor a felületen termesztettek dinnyét. De amit látni kell, hogy az elmúlt 10-15 évben komoly technológiai változás következett be, nagyon sok dinnyés átállt oltott görög dinnyére, amivel tudta a hozamot növelni, területet csökkenteni, és számos olyan dolog van, ami hozzájárult, hogy gyakorlatilag kevesebb területen tudjuk ugyanazt a minőségi terméket, dinnyét előállítani. Ez azt jelenti, hogy az idén egy ilyen 3300 hektár termőfelülettel kalkulálunk görög dinnyébe, ami az előző évéhez képest csak nem egy ilyen 20%-os növekedés mutat. Ez két nagy termőterületünk, az egyik a Békés megyei, ott kevésbé volt növekedés az elmúlt évhez viszonyítva, egy ilyen 8%-os növekedéssel számolunk. A legnagyobb növekedés a másik legnagyobb termőterületünkön, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében következett be, ahol ilyen 30%-os növekedés volt a termőterületben.
Ez minek köszönhető? Az új technológiák révén nagyobb kedvet kaptak a gazdák, mert jobban megéri dinnyézni, vagy ez csak a természetes termésforgóból adódik, hogy egyik évben több, más mennyiségében kevesebb a termőterület?
Nagyjából ugye a dinnyés társadalom nagyjából ugyanazokon a területeken mozog. Nyilván vannak olyan évek, amikor egy kicsit megugrik a növekedés, mint amit most is látunk, vagy a termőterület felülete. Ez köszönhető annak, ez egy viszonylag öntözés szempontjából egy stabil, ugye megoldott az öntözése ezeknek a kultúráknak, itt máshogy nem is lehet termelni, és az elmúlt években viszonylag stabil felvásárlási ár volt, voltak periódusok, amikor egy kicsit rosszabb árak alakultak, de összességében egy jó közepes évet zártak azért az elmúlt két évben a termelők. Nyilván ilyenkor, aki esetleg a korábbi években dinnyézett, akkor az kedvet kap hozzá, az növeli a felületet, és a másik oldala az, hogy a szántóföldi termesztés az ott a felvásárlási árak, illetve annak a kockázata az elég bizonytalan volt az elmúlt időszakban. Ugye ezek a termelők nem csak dinnyével foglalkoznak, sokuknak van szántóföld is, és akik kiszálltak mondjuk az elmúlt 3-4-5 évben, azok most kedvet kaptak jobban, hogy rakjanak dinnyét. Tehát mindig van ilyen eltérés egyébként a felületekben, hogy egy kicsit ingadozik vagy hullámzik.
A Syngenta dinnyes specialistájával, Lackházy Pállal, Lakatos László beszélgetett.
Hétvégi menetrend. Gazdaság és kultúra mindenevőknek.
A hét eleje óta elérhetőek az új otthonfelújítási program végleges feltételei. A támogatást július 1-től lehet igénybe venni ingatlanok energetikai korszerűsítésére. A bank360.hu vezető szakértője szerint a program számos újdonságot tartalmaz, és a korábbiakhoz képest sokkal inkább figyelembe veszi a felhasználók igényeit és lehetőségeit. Tóth Levente azt mondta, például a műanyag nyílászárók mellett a fából készültek beépítése után is járhat támogatás, de igénybe vehető a lehetőség hőszivattyús rendszerek kiépítéséhez és gázkazánok cseréjéhez is. Németh László interjúja.
Mit lehet általában elmondani? Kedvezőek ezek a szabályok a korábbiakhoz képest?
Jellemzően olyan változások történtek, amelyek a pozitívak az igénylőknek. Ilyen például az egyik komoly változás a gyerekeknek a beszámítása, ami azt jelenti, hogy amikor az átlag jövedelmet meghatározzák az igényléskor, akkor a nevelt gyermekeket is beszámítják. Így például sokkal több olyan igénylő lehet, aki a 6 millió forinton belül a maximális 3,5 millió forintos visszanemtérítendő támogatást tudja megkapni. De ilyen változás például az is, hogy olyan ingatlanra is lehet támogatást kérni, amelyben nem a tulajdonos lakik, hanem például a közeli hozzátartozója. Több olyan kisebb-nagyobb változást is beletettek a tervezethez képest, ami életszerűbbé is teszi a pályázatot, másrészt pedig kedvező feltételeket teremt, például abban is, hogy milyen beruházásokat lehet megcsinálni, vagy milyen anyagokat lehet használni. Egyértelműen jobb lett a tervezet. Ráadásul még a futamidőt is megnyújtották, hiszen az előző elképzelés szerint 10 év volt a maximális futamideje ennek a kamatmentes hitelnek, most pedig már 12 év, amiből az szakad, hogy a törlesztő részlet is így csökkenhet. Már eleve elég alacsony volt. Lényegében 20-30 ezres törlesztő részletekről van szó maximum, ami még egy alacsony jövedelmű számára is azért elviselhető teher lehet. Különösen, hogyha megvalósítja ezt az energetikai korszerűsítést, akkor nyilvánvalóan a rezsije is csökkenni fog. Bőven előállhat az a helyzet, hogy amennyit megtakarít a korszerűsítéssel a rezsin, lényegében abból ki tudja fizetni a törlesztő részletét a hitelrésznek.
Említette az energetikai korszerűsítést, mi tartozik ebbe a körbe?
Ennél a fejlesztésnél az egyik legfontosabb dolog az, hogy amikor ez megvalósul, akkor figyelni kell arra, hogy olyan típusú és olyan eredményű korszerűsítéseket csináljon valaki, hogy a korszerűsítés előtti energiafelhasználásból 30%-ot meg tudjam takarítani a végére. Alapvetően lehet szigetelési munkálatokat végrehajtani, tehát ez lehet falszigetelés, a szögönszigetelés, lehet nyilászárókat cserélni. Itt újdonság az, hogy új nyilászárók, ilyen fanyilászárók is be lehet építeni az első változatban, mégcsak műanyag nyilászárók voltak. Lehetőség van arra, hogy a meglévő melegvízrendszert és fűtési rendszert is korszerűsítsük. eset is, hogyha valaki egy korszerű gázkazánt építsen be, most már hőszivattyú beépítésére is lehetőség van a végleges kiírás szerint. Csak annyi korlát van, hogy önállóan csak és kizárólag gázkazán cserére nem lehet jelentkezni. Tehát mindenképpen egy nagyobb, összetettebb energiamegtakarítást kell végrehajtani ahhoz, hogy támogatható legyen. Önállóan csak szigetelést kézzel lehet csinálni, tehát pusztán a fűtési rendszer, tehát egy gázkazán cserénél van az megkötve, hogy csak arra nem lehet pályázni. De viszonylag széles azoknak a beruházásoknak a köre, amelyeket meg lehet ebből valósítani.
Mindössze néhány éve jelentek meg Magyarországon is a hőszivattyús rendszerek. Ismerik a hazai felhasználók ezeket a megoldásokat, illetve ezeknek az előnyeit?
Van egy kör, aki ezt már ismeri, releve, van egy 6 millió forintos határ, ami önrészsel 7 millió forint, ez a maximális összege fejlesztésnek, tehát biztos lesznek olyanok, akik belevágnak a hőszivattyúba is, de azt gondolom, hogy azért az embereknek a többsége nyilázzáró csere és szigetelésre fogja ezt használni. Ezt kiegészítve merülhet fel az, hogy korszerűbbre cserélje a gázkazánját, ami azért egy nagyon komoly megtakarítást eredményezhet magában is, hogyha valaki még egy régi, akár több évtizedes gázkazánt használ, tehát egészen más hatékonysága a bátrabbaknak, de olyanoknak, akik esetleg még rá tudnak tenni a fejlesztési pénzre, ott már azért szóba kerülhet az is, hogy egy hőszivattyús rendszert beépítsen, de még 20 ezer ingatlant lehet támogatni ebből a pályázatból összesen. Én hiszem, hogy ezek lesznek olyanok, akik majd hőszivattyúsok lesznek, de a lehetőség most már megvan a végleges pályázat kiírásán erre is.
Értékesebbek lesznek ettől az adott ingatlanok, amelyeket érintenek a fejlesztések?
Ez biztosra lehető, hogy itt nem csak arról van szó, hogyha valaki végrehajtja ezt a korszerűsítést, akkor tudja csökkenteni a rezsijét, hanem automatikusan meg is növeli az ingatlannak az árát. Azt látható az ingatlan piacon, hogy a rezsi szabályok megváltozása óta egyértelmű, hogy a nagy energiaköltségű ingatlanoknak, családi házaknak, elavult ingatlanoknak az ára csökkent is, de semmiképpen nem tudta úgy tartani az árát, mint azoknak, ahol már vagy eleve úgy épültek, hogy kisebb a rezsi költség, vagy már végrehajtották az elmúlt években évtizedekben azokat az alapvető beruházásokat, amitől lehetett csökkenteni a rezsit. Egy olyan ingatlannak, egy olyan családi háznak, amely például befér az alacsonyabb áru gázfelhasználásban, annak sokkal jobb a közeladási lehetősége, és sokkal magasabb lehet a fajlagos értéke, mint egy olyannak, ami rossz hatékonyságú. Egy ilyen beruházás két oldalon is nagyon hasznos annak, aki ezt végre tudja hajtani. Van egy azonnali értéknövekedés az ingatlannál, másfelől pedig van egy folyamatos rezsi megtakarítás, ami akkora, vagy akár nagyobb is lehet, mint amennyi a törlesztő részlete lesz majd ennek a hitelnek, illetve a támogatásból a hitel résznek. Az alaphelyzetben 6 milliós a maximális támogatás fele-fele arányban oszlik meg a kamatmentes hitel és a közvetlen visszamentérítendő támogatás között, és ez az igénylők anyagi viszonyaitól függően változhat, tehát lehet maximálisan 6 millióból 3,5 millió a visszanemtérítendő támogatás és 2,5 millió hitel, vagy ha valaki jobb anyagi helyzetben van, tehát magasabb a jövedelme, akkor lehet, hogy fordító van, tehát hogy az alacsonyabb 2,5 millió forintos visszanemtérítendő támogatást lehet igénybe, és 3,5 millió a kamatmentes hitel. Annyi még, hogy aki extra rá tud tenni a energiamegtakarításra, és nem 30%-ot ér el, hanem 40% fölöttit is el tud érni, az még a visszanemtérítendő támogatási részt 5%-ra meg tudja növelni, tehát van egy ilyen extra ösztönző, hogy minél nagyobb energia megtakarítást érjen el valaki ezzel a beruházással.
Elképzelhető, hogy ez a program, hogyha elindul, akkor a hazai építőiparnak is ad egyfajta lendületet?
Mindenképpen ad egy megrendelés állományt. A rendelkezésre álló 180 milliárd plusz az rész nagyjából meghatározza azt, hogy milyen plusz megrendelés állományt adhat ez az építőiparnak. Jellemzően nyilvánvalóan kisebb cégeknek, hiszen családi házaknak a felújításáról van szó. Elképzelhető, hogy a rendelés állomány azért ennél nagyobb lesz, lehetnek olyan pályázók majd, akik még rátesznek ennek a pénzre. Tehát nem 7 millió forintos beruházást valósítanak meg, hanem még megtolják valamennyi belest. És lehetnek olyanok is, akik ha már hozzányúlnak ilyen mértékben az ingatlanhoz, akkor esetleg megvalósítanak olyan fejlesztéseket is, amelyek nem energia hatékonyságú célúak, de így is szükséges, ha már így is úgy kicserélik az ablakokat, akkor lehet, hogy valaki úgy dönt, hogy akkor mondjuk kifesteti a lakást, vagy egy-egy szobát, ami nem fér bele ebbe a támogatásba, hogyha valakinek nincs más hitele, akkor még elképzelhető, hogy akár hitelből is meg tudja tolni ezt, ami ugye plusz megrendelést adhat. Tehát mindenképpen lesz egy 100 milliárd forintnál nagyobb megrendelés állomány pluszban az építőiparnak, de elképzelhető, hogy ebből a 120-130 milliárdból a végül aztán lesz 200 a többletberuházásokkal együtt.
A bank360.hu vezető szakértőjével, Tóth Leventével Németh László beszélgetett. A reggeli monitor beszélgetéseiből szemezgettünk az elmúlt órában, a hírek után viszont már jön a holnap tegnapja, fenntarthatóságról lesz szó, azonnal jövünk vissza.